Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Mai vendégem Frittmann Péter, egy igazi borász, egy fiatal ember, aki viszi tovább a hagyományokat, a édesapja és nagybátyja által elkezdett, sőt az ősök által elkezdett nagy hagyományt, ugyanis borászkodik nem is akármilyen szinten. Péter, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
Szervusz, sziasztok, köszönöm a meghívást, a lehetőséget.
Pedig én, hát én nem tudom hány éve nem találkoztunk, legalább 5, de lehet, hogy már 10 éve van, és hát nyomon követtem édesapád és édesanyád segítségével a pályafutásodat, de mondd el, hogy jelen pillanatban mivel foglalkozol, mit csinálsz, amikor legutoljára beszéltünk, mindenfajta külföldi út, tanulmányi út és sok minden játszott szerepet akkor az életedben.
Igen, ez a korábbi éveknek a tapasztalatgyűjtéséhez hozzátartozott. Ma már idehaza ténykedem, gyakorlatilag a borászatban, főállásban ugye dolgozom, mint borász. Mellette van egy saját vállalkozásom, amit vezetek. Ugye több-kevesebb borszakmai közösségben való részvétel mellett ugye van egy nagyon jó pofa egyesületünk, ez a Unibor Egyesület, amelyben elnököltem egy 3 éven keresztül, meg ugye a saját vállalkozásban pedig van egy borbár, ami erre a Unibor Egyesületre épül, és ezt Kecskeméten vezetem immár 6. éve.
Kezdjük az elején, ez volt az aktualitás, tekintsünk vissza néhány esztendőre vissza. Hogyan indult a te pályafutásod? Hát valamennyien tudjuk, hogy Soltvadkerti vagy, oda jártál óvodába és iskolába is egy ideig.
Így van, tehát ugye Soltvadkert volt az induló, viszont utána nagyon korán, én 5. osztályos koromban átkerültem Kiskunhalasra, ugye a Fazekas Gábor általános iskolába, és mint sporttagozatosként kezdtem ugye a pályafutásomat, úgyhogy különösen kötődöm Kiskunhalashoz baráti kapcsolatokon keresztül is, és így, hogy az atlétikán keresztül ugye nagyon sokáig volt szerencsém ebben részt venni. Innen pedig Budafokra kerültem, ugye kimondott a borászati technikumba, melynek ugye az elvégzésével 2000-es években kerültem föl. 2005-ben végeztem ugye borász technikusként, bor és üdítő ipari technikusként, és átkerültem a Villányi úti egyetemre. Akkor először az erjedésipari szakra szerettem volna menni, majd elindult a szőlészborászképzés, mint BSC, és akkor végül maradtam a 3 éves BSC képzésben, ami alapszakon folytatódott. Ezt befejeztem, akkor ugye volt egy kisebb kitérőm így szakmai utakban, és onnan gyakorlatilag még visszakeveredtem ma, most egyébként a mesterképzésemet csinálom a szőlészborászon, erre visszacsábítottak, és akkor köztem még volt egy gazdasági végzettségi begyűjtésem, ami pénzügy számviteli szakon egy kicsit szárazabb, és nem annyira borászathoz kapcsolódó történet.
Peti, mennyire volt egyértelmű, hogy te folytatod a családi hagyományt? Ebben nőttél bele, ez volt a természetes, vagy ez egy tudatos döntésnek az eredménye volt?
Hát édesapánk mindig azt mondták, hogy, meg édesapám is azt mondta, hogy hát, hogy sose kényszerítettük. Gyerekként egyébként ott voltunk, nagyon sokat játszottunk és foglalkoztattak minket ugye a családi gazdaság mellett. Jártunk a szülőkkel akár ki a szőlőbe, voltak egyszerű folyamatok, amiket játékos könnyedséggel meg tudtunk mi is csinálni, örültünk, hogy segítettünk. Volt, amikor kevésbé akart az ember már munkát végezni, de még nem fejezték be a szülők, akkor azért ott kellett maradni. De hogy én nagyon sokat voltam együtt édesapámmal, rengeteget hordtunk bort például, ugye Szeged irányába, akkor még különböző partnerekhez szállítottunk. Így mondhatom, hogy közösen nőttünk föl. Kaptam egy kicsi betekintést így a szakmába. Sosem láttam édesapámon, hogy nagyon nagy teher, pedig óriási energiát tettek bele ugye mind a ketten a régi időben, mai napig azt gondolom, de hogy nem volt elrettentő példa. Ezt megéli mindenki, aki családi vállalkozásban dolgozik, hogy ezt a kérdést felteszi magának, hogy vajon tényleg ezt akarom-e csinálni. Nekem is volt ilyen, ugye a gazdasági kitekintés és a más tanulmányoknak a elvégzése és a más területen való dolgozás, az nekem is ezt a célt szolgálta, amikor ezen az úton egy picit így eltántorodtam, hogy nem biztos, hogy az iskola után én egyből a családiban szeretnék kamatoztatni tudást, hanem még inputra vágyom más területen keresztül. Az életnek a fortéja volt, hogy amikor Olaszországban dolgoztam egy borászati cégnél, ugye még így gyakornokként, akkor megismerkedtem egy olyan kereskedő céggel, akiknek volt Magyarországon annak a borászati céghez kapcsolódóan disztribútora, és értékesítőnek elhívtak, hogy nem dolgoznék nekik. Akkor átkerültem borászati szakon, igaz, de kőkeményen értékesítéssel foglalkoztam. Területeket jártam, Szekszárd Villány, és a kunság tartozott hozzám. Ez egy jó kitekintés volt, mert volt pénzügyi oldala is, ugye a kereskedelem az egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan ad el az ember, hogyan kommunikál, és a másik oldalon meg ez egy rendkívül innovatív olasz cég volt, aki rengeteget investált abba, hogy akikkel dolgoznak, azok nagyon jó szaktudást kapjanak, és tudjuk segíteni a borászatoknak a munkáját. Ez egy nagyon nagy dobbantó volt nekem abban az időben, ott 3 évet töltöttem el, és igazából onnan rengeteget hoztam haza, hiszen az az idő alatt egy szüretben majdnem 30 borászattal dolgoztam együtt, tudtam, hogy kinél mi kerjednek, hogyan készülnek, mik az ő specialitásaik, mi az, amire különösen fókuszálnak. Mondjam azt, hogy abban az időben 10 évnyi szüretet megspóroltam magamnak tudásügyileg, és sokkal nagyobb magabiztossággal állt bele az ember a családiban, már hozva azt a know-how-t, amit összeszedett, és próbált előrefele vinni az otthoniakat később, amikor erre sor került.
Kedves hallgatók, Önök az Önindító magazint hallják, mai vendégen Friedman Péter, egy ifjú borász, aki bejárta a világot, és egy csomó információt, adatot, tudást magába gyűjtve ezt most kamatoztatja, és tovább viszi a nagy hagyományokat, a Soltvadkert, illetve Friedman család hagyományait, és hát így biztosítva van a jövője, nem csak a jelene, hanem a jövője is a borászatnak, mégpedig a kunsági borászatnak. Mindent folytatjuk Péterrel a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, Önök az Önindító magazint hallják. Mai vendégen Friedman Péter, egy ifjú borász, aki folytatja a hagyományokat, és bejárt Európát, elsősorban Olaszországra volt kitekintéssel, hiszen óriás nagy hagyományai vannak ott is a borászatnak. Egy másfajta, más stílust képviselnek ők, de onnan a tudást haza lehet hozni, és Péter haza is hozta, és ezt most itt Magyarországon részben a családi vállalkozásban, részben egy saját vállalkozásában kamatoztatja. Péter, hát ahogy említettük már, én jól ismerem édesapádat, édesanyádat, de mikor érezted azt, hogy neked aktívan és tudatosan részt kell venned, nem csak játékként, ahogy te fogalmaztad, hogy kijársz szüretelni, elmész édesapáddal, viszitek a bort, szállítjátok ide vagy oda, mikor érezted azt, hogy neked vannak ötleteid, édesapád megfogadja, elfogadja, és te is hozzá tudsz tenni érdemileg ehhez a fejlődéshez.
Ez nagyon érdekes, igen, az első szakmai utam az Németországban volt, és onnan is rengeteg tapasztalattal jöttem haza. Ugye egy olyan pincészetben dolgozhattam, ahol nem voltak financiálisan korlátok. 10-15 évvel előttünk jártak abban az időben. És onnan haza érkezve, hát az ember egyből azon törpöl, hogy mi az, ami nálunk nem jó helyen van, mi az, ahogy másképp kellene csinálni, ahhoz, hogy így tudjunk dolgozni. És ott én ezeket elkezdtem édesapámnak nagyon szépen adagolni, hogy mi az, ami lehetőség. Ott abban az időben még nem volt rá akkora fogadókészség. Akkor nagyon sokat surlódtunk ugye ebben, nem mindennek látták ők sem a realitását, én sem éreztem még annak az oldalát, hogy ezt mondjuk hiába tesszük meg, ez valóban hoz-e majd annyit a konyhára a borászat szempontjából. És itt volt egy elválásunk, amikor nagyon-nagyon tetőfokára vágott a dolog. Én akkor elhagytam a családi vállalkozást ugye arra 3 évre, ezzel az olasz indolgozással együtt, és onnan kaptam egyébként behívót 2013-ban édesapámtól, amikor egy új projektbe vágtak bele, akkor egy ilyen látványpincét lett volna lehetőség építeni, amit meg is építettünk 13-ban, 14 nyarára, hogy azt már mondta, hogy nem szeretné bevállalni így egyedül, mert hogyha ebben nem látom a jövőmet, nem látunk jövőt, akkor ő más energiákat fókuszál bele, és akkor nem látja, hogy hova növekedjen ez, így is van elég dolga ebben az egészben. És valószínű, hogy ha nem látják rajtunk a szülők, hogy ebben szerettünk volna részt vállalni, akkor más utakat jár be a pincészet ilyen formában. 13-ban akkor ezt a pincét megépítettük, az már azokon a tapasztalati módokon alapult, amit én kint láttam, hogy hogyan kell egy flott üzemnek fölállni, és azt gondolom, hogy abban már éreztük a mindennapjainkban utána, hogy jó döntés volt, vagy rossz döntés volt, mit csinálnánk másképp, vagy mit csinálnánk hasonlóan, hogyha még egy ugyanilyet kellene építenünk.
Fantasztikus mindenképpen, hiszen hát beszűkülhettetek volna ebben a területben, de ugye Németország és az Olaszország tapasztalata téged segített. Ez mondjuk a technológia, vagy az infrastruktúra, a háttér. De magában a borászatban, a bor készítésbe, előállításban te hogyan vetted részt? De csak egy példát mondok, nagyon régen volt ez már, valamelyik halasi szüreti fesztivál alkalmával édesapád és édesanyját hátrahívott, hogy ez még nem eladó és nem lehet forgalmazni, de megvan a Peti első nérója.
Nem tudom, hogy volt-e így. Ilyen kísérletekkel mindig foglalkoztunk kicsiben, amikkel lehetett egy picit játszani. Borászati oldalon kerestük a lehetőséget ebben. Ami jól működik, azt a mai napig így dolgozunk egyébként, akár a Tamással is, hogy ami jól működik, azt utána adaptáljuk, és akkor egyre nagyobb tételekben elkezdünk vele dolgozni. A Néróval én nem dolgoztam így különösebben egyébként, a Generózával nagyon sok ilyen kísérletem volt, és volt szénsavas petilinatűr, tehát hogy petnat kategóriában ez egy ilyen tisztítatlan habzóbornak nevezhető, vagy hát egy ilyen nyerspesgőnek is betudható alapanyag. Ilyenekben nagyon sokat játszottam én is így a rendes mindennapi munkák során. A legfontosabb az, hogy amit tőlünk a fogyasztók szeretnek, azokat mi a legnagyobb biztonsággal tudjuk elkészíteni, és úgy, ahogy azt ők a Friedman borászattól megszerették régen akár, tehát ugyanazt az élményt tudjuk nyújtani évről évre minden tekintetbe. Ez mellett mindig kellenek az ilyen kis nüansznyi dolgok, amikkel el lehet egy picit így kísérletezni, mert sosem lehet tudni, hogy miből nő ki egy kis szikra, ami utána a következő 10 évben például lendületet adhat a pincészetnek.
Tehát mekkora kihívás és mekkora felelősség ez a számodra, számatokra, hogy igen, a Friedman ez egy brand, ez egy márka, ami egy kimagasló színvonalat képvisel, és nektek ezt 5 évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt, jövőre mindig hozni kell.
Hát azt gondolom, hogy ha valaki egy olyan termékkel dolgozik, amin a saját neve van, ami a család neve, akkor ebben nincs kibúvó. Tehát oda bele kell tennie magát mindenképpen. Én mindig azt szoktam mondani, édesapáméknak is azt szoktam mondani, hogy amikor én visszakeveredtem, ugye előtte is a pincészetnél dolgoztam, meg segítettem végig szinte minden nyarat, de abban az időben a termék szortimentünk és a palacszámunk az a tizede volt például a mostaninak. A minőségünk azért, mondjam azt, hogy nem az, hogy nem lett rosszabb, még javult is, tehát mellette, úgyhogy növekedni tudtunk, van minőségi stabilitás is benne, és bázis létszámban ugyanannyi emberrel kell ezt tudni megoldani, vagy minimális növekménnyel. Tehát azért ez egy óriási feladat szerintem. Emlékszem, hogy egy-egy fajtánál akár csak 6-7 ezer palack volt az éves forgalom, vagy 10 ezer palack belőle, most meg már több száz, és ugyanazt a bort készítjük, ugyanazzal a márkanévvel, és ugyanazzal az elköteleződéssel, és bátran nevezzük ugyanúgy borversenyekre is a tételeket. Tehát ezt belerakni ilyen mértékben, azt gondolom, hogy ez felelősség, hogy ezt hozzá tudtuk tenni. Mivel, hogy bele szocializálódtunk, így ez sosem nyomta agyon a vállunkat, bár őszintén a szüret időszakot megelőzően, meg a szüret alatt, ami egy nagyon-nagyon kritikus ilyen 6-8-7, ott azért az ember gyorsabban tud egy picit így őszülni, vagy álmatlan éjszakákat eltölteni, hiszen egy lapon van minden abban az időben, és hogyha az évjáraton látszódott, hogy nem olyan nagyon csapadékos, vagy gond terhelt lesz az évjáratunk, például a tavalyi aszályos idő ugyanilyen volt, akkor mondanám, hogy a rutin ad egy nyugalmat, de nem, ez nem igaz, tehát nincs két egyforma év, minden év tanít valamit, még borászati szempontból is.
Nagyon-nagyon jó mondó volt ez a rutin. Ez nagyon-nagyon meghatározó. Kedves hallgatók, önök az Önidő magazint hallják, mai vendégen Friedman Péter borász, aki folytatja a hagyományokat, és biztosítja azt a garanciát, hogy amit a Friedman boroktól, nedüktől megszoktunk, az a hosszú távon is garancia lehet a jó fogyasztásra, a minőségre, az elit kategóriára. Mindet folytatjuk a beszélgetést Péterrel, de most egy zeneszám következik.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, Friedman Péter a vendégem, hát természetesen a borász Friedman család sarja, meghatározó alakja, aki jó néhány éves külföldi kitekintés után itt van, újra Magyarországon, Soltvadkerten erősíti a családi vállalkozást, de azért ki is tekint, hiszen önmagát is szeretné megvalósítani, nem véletlen a magazinunk címe is, hogy Önindító magazin, Péter elindította, de természetesen ragaszkodva a gyökerekhez, a hagyományokhoz. Péter, te hogyan látod most a kunsági borvidék, borai? Te fiatalember vagy, néhány évtizeded ezelőtt azért nem ez volt a meghatározó, de szerencsére az utóbbi, mondhatom 30-40 évben igazi garancia, fantasztikus borok vannak itt a kunsági borvidéken. Ebben a tevékenységben mekkora részt vállal a Frittmann borászat, és mondjuk személy szerint te?
Azt gondolom, hogy maga a borászat nagyon nagy részt vállalt ebben, hiszen volt egy úttörő szerep. Viszont ami nagyon fontos, hogy ebben látszódott, hogyha ebben egyedül maradunk, akkor ebben nem lesz hosszú távon prosperáló a borvidék szempontjából. Én ennek rendkívülen örülök, hogy ma nagyon sok jó borászat van a kunságon, és ugye kérdezted, hogy milyen, mennyire erős a kunságnak a szerepe. Szerintem soha ilyen erős nem volt a kunsági borvidék, ugye a többi borvidék között. Van egy egységes arculatunk, egy igazi kunság brand alatt ugye kommunikálunk, amelyben igyekszünk megfogalmazni a borvidőknek a sokszínűségét, a szerethetőségét, és hogy a régi időknek azok a gondolatait, azt a fiatalok már meg sem hallják, hiszen nem nőttek bele, nem ezzel találkoznak, ellenben a kunsági borok nagyon populárisak, nagyon divatosak. Ugye a könnyű írsaik, az illatos, akár egy cserszegi, vagy egy gyümölcsös rozé, ezeket a kunsági borászok nagyon könnyen el tudják készíteni, hiszen a talajunk olyan, ami erre hivatott, hogy ezt tudja prezentálni. Ezt hangoztatni kell, és ezt el kell mondani minél több fórumban, hogy a kunság igenis ebben erős. Ami az egyszerűségnek a titka, az nekünk a nagyszerű adottságunk, ezt kell tudni kimaximalizálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat tettünk hozzá, hogy én személy szerint hozzátettem el, hát nagyon remélem, hogy tudtam egy picit hozzátenni, tényleg szívemen viselem így a borvidéket, de vagyunk ezzel így jó néhányan szerintem az országban, vagy akár a régióban is. Ugye Kecskeméten ez a borbárnak a gondolata is annak idején ez volt, hogy akikkel én együtt dolgoztam ott, fiatal borászok az egyesületen belül, ugye azoknak a boraival dolgozunk a bárban, több mint 50 borásznak a bora is 100 tétel fölötti borlétszámmal megyünk, és ez ugye évről évre ezek a borászok szerepelnek az ország minden tájáról, és nagyon büszke vagyok rá, hogy most már 3 kunsági borász is van bent, fiatal borász, akik ugye 35 év alattiak, és hogy velük is dolgozhatunk, ugye a Gálpincészet, Szent Péter Attila, de itt van a szomszédból akár a Koch Pálma. Azt gondolom, hogy ezek a fiatal borászok azok, akik rendkívül agilisek, és akik hosszú távon, 10-20 év múlva is a szakmában lesznek minden bizonnyal. Én nagyon remélem, hogy ebben fogunk tudni egy olyan erős arcolatot és márka értéket továbbvinni, amit az emberekben meg tudunk szerettetni, és amitől az ember azt mondja, hogy kunsági bor, akkor az egy ilyen számára kedves és valamilyen élménnyel kapcsolódó bort fog felidézni a fejében.
Hogyan érzékeled, Péter, hogy mondtad te is ezt a divat vagy trendet, hogy a kunsági borok nagyon-nagyon divatosak, népszerűek, könnyűek, zamatosak, a rozé szárnyalt az elmúlt évtizedekben, hogy ezt a közönség igény alakította ki, vagy ti egy picit, vagy nagyon tudtátok ezt irányítani, hogy erre felé menjen a világ?
Ez nagyon érdekes kérdés. Ugye az írsaival mindig el szoktam mondani, hogy több mint 20 éve foglalkozunk a fajtával. Ma Magyarország egyik legpopulárisabb fehérboraként van nyilván, és az egyik legdrágább szőlő alapanyag között tartják nyilván. Szeretnénk azt hinni, hogy ebben volt divatteremtő képességünk. Szerintem ezt lehet is mondani, ugye még egy pincészet, a nyakas borászat volt az, akinek volt írsaja régi időkben. Két fecske nem biztos, hogy csinál nyarat, de valamire jó volt, és valamivel el lehetett kezdeni dolgozni. Mi ezt nagyon szeretjük, azt gondolom, ezt a szőlőfajtát, és ki is kell maximalizálni, hogy az Alföldön nagyon jól érzi magát egyébként a fajta. Én büszke vagyok rá, hogy most akár a rozé, ugye az is egy 20 éves ilyen trend volt, korábban ugye a 90-es évek végén készítették apáik az elsőt, és az egészen 2018-17-ig folyamatosan gyakorlatilag egy le nem álló trend volt, rengeteg rozé jelent meg a piacon. Most az írsai éli, ugye megint fehérborok jönnek a fókuszba, és majd lesz majd megint egy trendváltozás idővel valószínű, de nagyon remélem, hogy ez meg tud maradni minél tovább, és ebben a kunság mindig polpozíciós tud maradni, akármi is írsai tekintetében.
Sok emberrel beszélek országos szinten, és annélkül, hogy tudták volna, hogy én ismerlek benneteket, mondták, hogy hát a legjobb írsai a Frittmann, bármit csinálhatunk ezzel a tevékenységével, hiszen ez felülmúlhatatlan. Mondják nagyon sokan az országos szinten, és olyan helyeken is mondták ezt, ahol esküsznek Szekszárd, Eger, tehát a hegyvidéki borokra, úgyhogy oda is elment a híretek. Ti hogyan kezelitek ezt a dolgot, ezt a marketing dolgot? Mennyire kell ott lenni? Mondják, hogy a jóbornak nem kell cégér. Kell?
A jóbornak nem kell cégér, ez talán a 2000-es években még nagyon könnyedén ment. Ma már a marketing legalább annyira fontos, mint a kiváló termék. Azt gondolom, hogy nekünk is erre nagyon sok energiát ölünk, és próbálunk koncepcionálisan hosszú távú stratégiákat felállítani, hogy tudjuk ezt kialakítani a pincészetnek. Mi a Friedman márka, mit szeretnek bennünk igazán, mi az a termék, ami alapján ugye akár az írsai, hogy kötődnek hozzánk a fogyasztók. Ezt meg kell ragadni, ez egy butaság lenne ezzel nem élni, és valami újat folyamatosan beleszuszakolni a kalapba. Ezt próbáljuk előnyében részesíteni a pincészet életében. A fiatal fogyasztók az egy meghatározó szereplőkör volt mindig a fogyasztóink között, ami azt jelenti, hogy valaki megismerkedett a borainkkal akár csak egyetemi közösségben, és utána egész 40-50 éves koráig, ugye itt az elmúlt 30 évben folyamatosan a fogyasztónk volt, és különböző szegmenseinkkel bátran ismerkedett. Ma ugyanez a célja a pincészetnek, csak már mi is idősebbek vagyunk 20 évvel legalább, édesapámék is ugye jóval idősebbek lettek, egyre nehezebben értjük a fiatal generációt, és azért ez a challenge, hogy ezeket megtaláljuk, ezeket a kommunikációs csatornákat, hogy hogyan lehet számukra vonzó. Ugye míg régen az emberek nagyon szerették a borajánlásokat, akár gasztronómián keresztül, vagy akár ilyen borvacsorákon keresztül, ma már a fiataloknak erre nincs türelmük, ők élmény alapú fogyasztók, print, azonnal gyorsan akarnak élményeket gyűjteni, és hát erre kell megtalálni a megoldást, hogy ezt hogyan tudjuk átadni a boron keresztül nekik, minél gyorsabban és minél ügyesebben.
Péter, mennyire motiváció a számodra, számotokra az a tényező, hogyha egy írsait, egy rozét, egy kékfrankos rozét akarunk kinek, akkor tudjuk, hogy mire számítunk. Igazán nem érhet meglepetés, főleg, hogyha Friedman borokat fogyasztunk. Viszont ott van a küvé, amit én évről évre próbálgatok nálatok, és nekem ez különleges élményeket ad a standardek mellett. Ti hogyan álltok ezzel?
A borházasítás, mint küvé, az egy nagyon unikálissá teszi egyébként a terméket, hiszen ha fajta borról beszélünk, az egy könnyen, csúnya szóval élve másolható, ugye a bor esetében azért ez nem ennyire egyszerű, de hogy egy brendet hajt mindenki. Azért kezdtünk el mi is egy picit a borházasítások felé sandítani, mert ebben lehet belevinni olyan unikális egyediséget, amit nagyon hosszú távon ki lehet tartani. Ugye csak gondoljunk bele, hogy akár nagy pezsgőházaknak nagy pezsgői, ezek mindig valamilyen borházasításból készülnek. Ugyanazt az ízvilágot próbálják ugye minden évben leképezni, pici évjárati sajátosságokkal megfűszerezve. Ezt meg tudjuk tenni az írsainál is, de egy küvénél, egy borházasításnál sokkal jobb a játéktere a borásznak. És bízunk benne, hogy akár az olívia, vagy akár a hajnalborunk, ezek tudnak ilyen sikeres termékek lenni, ahol jó szőlőfajtáknak, akár a cserszeginek, akár a generózának, vagy az írsainak a tulajdonságait olyan módon tudjuk ötvözni, ami erősíti egymást, és még erősebbé teszi esetleg a fajtát.
Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, mai vendége Friedman Péter, egy fiatal borász, aki azt mondja már, hogy több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik, ez nem látszik rajta, a fiatalság nagyon, a tapasztalat az talán biztos benne rejtezik, de hát ez természetesen megvan, hiszen a családi gyökereket viszi tovább, és azért azok a generációk, amelyek előtte voltak, egy csomó tudást felhalmoztak, és ezt viszi tovább Péter is, és azok a fiatalok, akikkel ő társult, és egy külön bortársaságot hozott létre, amelyben nagyon-nagyon előkelő pozíciót töltenek be a kunsági borvidék meghatározó alakjai. Mindent folytatjuk a beszélgetést Péterrel, de most egy zeneszám következik.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök az Önindító magazint hallják. Mai vendégem Friedman Péter, egy ifjú borász, aki már nem is annyira ifjú, hiszen 2 évtizedes tapasztalattal rendelkezik minimum a borászat tekintetében, és előre mutató tapasztalatokkal. Péter, hogy áll most a borászat? Hogy álltok ti? Mondtad, az elmúlt év aszályos volt, az igazi kihívás volt a számodra, számatokra. Mi van most veled? Mi van most veletek? Mi van most a Friedman borászattal? Mi van ezzel a kecskeméti bortársasággal? Nagyon mosolygós vagy, tehát úgy látom, hogy rendben van minden.
Hát igen, folyamatosan van kihívás minden területen. A borászat szempontjából ugye idén azért eddigi időszak szerint az évjáratunk a szerencsésebb, több csapadékunk van, mint tavaly júniusig egész évben. Tehát a téli csapadék feltöltés az eddig szerencsésnek mondható. Én bízom benne, hogy, hogy jó évjáratot tudhatunk magunknak. Egyébként maga a borászat igyekszik, túl vagyunk egy arculatváltáson, ahol ugye a címkéinket megváltoztattuk, egy picit modernizáltuk őket, és igyekeztünk újra gombolni a stílust, megmaradni ebben a fiatalos, lendületes vonalban. Ez mellett azt gondolom, hogy tele vagyunk tervekkel, nagyon sok stratégiánk van, akár a vendéglátás, akár a borászati oldalon. Ezek most vannak kidolgozás alatt, az elkövetkezendő 1-2 évben kell majd letennünk a voksunkat mellett, hogy mi az, amit stratégiailag tényleg úgy gondolunk, hogy érdemes megcsinálni. Akár fejlesztések, vagy akár itt a vendéglátás is, ez az élmény központúságnak a kialakításában. A másik oldalon a borbárral köszönöm szépen, nagyon jól vagyunk, rengeteg ügyes programot szervezünk, lesz egy eseményünk, ez a Cifra Borséta, ez egy nagyon unikális, azt gondolom, hogy talán Bács megyében az egyik legunikálisabb borkóstoló rendezvény, ide több mint 30 borászt várunk 120 féle borral, és a Cifra Palotában, ami egy ilyen ikonikus környezetet biztosít igazából, vagy milliót a rendezvénynek, ugye ott lesz megtartva az esemény gyönyörű tárlatok mellett, borászokkal, élőzenével, ez egy sétáló borkóstoló március 25-én, és azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel igyekszünk a borvidéknek a sokszínűségét megmutatni. Kiemelten fognak a kunsági borászok szerepelni ugye az eseményen, és igyekszünk megmutatni, hogy a borvidéknek igenis van borkultúra igénye.
Honnan tudod megosztani az erőforrásaidat, a saját erőforrásaidat, a családi hagyományok ápolása, megőrzése, továbbvitele, és a saját ötleteidet, amit most mondtál, hiszen iszonyatos nagy szervezést igényel mondjuk ez a március 25-i esemény.
Nem 8 órába fér bele minden, néha jól jönne még egy plusz 4 óra a 24 mellé, de hála Istennek olyan csapattal dolgozhatom, mind a Kecskeméti bár kapcsán is, akik rendkívülően ügyesek, és nagyon nagy szakavatott tekintélyük van úgymond az adott szervezési területen. Akár a saját menyasszonyom, aki ugye a marketinget viszi, óriási rálátással bír régi időkben, ugye korábban is ezzel foglalkozott még a Force magazinnál. Mellette van olyan tervező társam igazából a vállalkozásban, aki ettől jóval nagyobb rendezvényeket bonyolít, tehát igazából velük együtt így meg lehet osztani az energiát. Mindígy a borászatnál is ugye azért nem minden rám hárul, ebben ketten vagyunk a Tamással, édesapámék is benne dolgoznak, nagybátyám is szintén, tehát ott is egy nagyon jó csapattal tudunk dolgozni, és mindenki azt gondolom, hogy nagyon maximálisan magáénak érzi az adott területét, amit végez, így lehet egy picit elvonni figyelmet időnként egy-egy helyről is átcsoportosítani, ami nem azt jelenti, hogy félváról veszi az ember a munkát, csak projekt alapon egy picit több fele lehet fókuszálni.
Tehát kihagyhatatlan a kérdés itt a beszélgetésünk vége felé, hogy neked mik a kedvenceid, melyik a kedvenc borait, miket szoktál fogyasztani, akár a hétköznapi életben, milyen módon, fehéret, ünnepnapra mit szánsz, mesélj egy kicsit erre.
Hát egy kicsit olyan vagyok, mint az autórajongók ebben, hogy minden, aminek 4 kereke van és kormány van benne, az érdekel. Ugyanígy vagyok a borokkal is, nagyon sokféle típusú bort szeretek. Fehér borok vonalán szoktam nagyon sokat mozogni, de most például kimondottan sokat kóstolok pezsgő vonalakat, és abból is egyébként igyekszem olyanokat, ami közelebb áll akár a mi régiónkhoz, hiszen ebben szeretnénk a borászatban majd később fejlődni, és most így gyűjtögetem ezeket a tapasztalatokat ilyen irányultságban. Ha konkrét bort kellene megneveznem, akkor elsősorban az érett fehér borokat szoktam még mellette előnyben részesíteni. Ez akár lehet egy somlói tétel is, most nevet nem mondva, de nyitott vagyok ezekre az érdekes magyar fajtákra is akár. Ha külföldet kell latba vetni, akkor ott pedig a Franciaországból, akár Chablis részről nagyon sokat kóstoltam. Sámpányt is mondhatnám a pezsgők tekintetében, az nagy élmény, hogyha az embernek lehetősége nyílik rá.
Peti, mondtad, hogy folyamatosan változik a ti világotok is, mindig fejlődni kell, előre kell lépni, és mindig előtte járni a többi borászatnak, hogyha a piacon szeretnétek maradni. Szerinted most merre megy a világ? Ugye beszéltünk arról a beszélgetés korábbi szakaszában, hogy mekkora divat volt a rozé, amikor bejött, nagyon népszerű bor volt, az írsai, a fehér borok, a könnyed borok. Merre felé megy a világ? A borvilág?
Hát érdekes változás van. Ugye a bioboroknak a szerepe és a biotermékek szerepe, inkább ezt úgy fogalmaznák, hogy az egészségtudatos táplálkozás, az szerintem soha ennyire nem volt populáris, mint az elmúlt időszakban így fogyasztói szemmel nézve. Nagyon örülök neki, hogy van már olyan területünk, ami most harmadik éves a bioátállásban, amiből egyébként pezsgő alapot is, tehát pezsgőt is készítünk a későbbiekben, vagy akár fehérbort. Ez mindenképp egy ilyen jövőzenéje, tehát ez megkerülhetetlen, még ha nem is tetszik nekünk annyira, és nehezebbé teszi a munkát, de maga gondolkodásmóddal abszolút tudunk azonosulni. A másik az pedig a digitalizáció. Tehát ma nekünk nem csak borászként és agráremberként kell tudni gondolkodni, hanem vállalkozást vezetünk, ugye ez egy üzleti vállalkozás, ebben pedig az adat, ami a nagy kincs, és hogy ebben hogyan tudunk minél okosabban ellavírozni, hogyan tudjuk a folyamatokat minél jobban digitalizálni, és egyébként ott abból hogyan tudunk optimalizálni, tehát ilyen csúnya szavakkal élve. Ez lesz a jövő szerintem. A fogyasztói szemmel pedig abszolút a telefon minden nap a kezünkben van, nagyon sokat nézegetjük, a fiatalok egyre többet, ott pedig már valószínű, hogy ezek az applikációs rendszerek lesznek, amik nagyon be fognak férkőzni a mindennapjainkban, akár egy bor tekintetében. Itt vannak már digitalizált hőmérők, amelyek a címkében elrejthetőek, megmutatja a bor hőmérsékletét, vagy éppen a teljes előéletét fel lehet tölteni ugye az adott adattáblára a bornak, és ez ad egy fogyasztói biztonságot a jövőben. Hát azt gondolom, hogy az elkövetkező 10 évben ilyenekkel fognak megbombázni minket folyamatosan a technológiai oldalról, és ezeket el kell kezdenünk a borászatba is adaptálni egy picit, hogy hogyan tudjuk előnyünkre fordítani.
Peti, hát hogyha képletesen beszélgetnénk, és most képletesen is beszélgetünk, akkor most kocintanánk egy jó, hogy is mondta, hogy egy érett fehér borral a kedvenceddel. Most erre nincs lehetőség, de biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben lesz. Péter, nagyon hálás vagyok, hogy befáradtál ide a Halas Rádióba. Köszönöm szépen, hogy beszélgettél velünk egy kicsit.
Én köszönöm a lehetőséget is, hogy elmesélhettem.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.